Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Góranga, ez itt az indiai védikus kultúra magazinja. A mikrofonnál Madhupati Dász, ennek a műsornak a szerkesztője, és most kivételesen nem interjú vagy beszélgetés következik, hanem szeretnénk beszámolni önöknek egy közelmúltban történt egy rendezvényről, amely óriási sikert aratott. A csillaghegyi Hare Krishna templom szervezett egy vegetáriánus, tehát alapvetően indiai, de nem csak indiai, vegetáriánus főző és gasztronómiai napot, amely talán egy kicsit az esős időnek köszönhetően is nagy sikert aratott, több mint 500 vendég jött el rá, ami példátlan ennek a kulturális központnak az életében. A rendezvényen többen bemutattak látványkonyhákat, tehát ilyen nyitott tűzhelyen főztek, készítettek különféle ételeket, és a látogatók a belépőjegy mellé kaptak több bont is, amivel végig kóstolhatták az egész rendezvényt. Mondanom sem kell, mindenki nagyon jó hangulatban volt, és nagyon tetszett nekik, annak ellenére, hogy az eső az bizony alaposan esett, és a sátrak mellett csorgott a víz. De nem csak a gyomrot, hanem a szellemet is táplálta ez a rendezvény, hiszen több előadás is volt a vegetáriánus táplálkozásról, és az étkezés, és az egészség összefüggéséről. Az egyik ilyen előadásról szeretnék egy kis ismertetést adni, pontosabban hangképeket adni. Stór Gréta, holisztikus gyógyító tartott előadást Újító ízek a test, szellem és lélek tükrében címmel. Hallgassunk bele ebben az előadásba.
Stór Gréta vagyok, és szeretettel üdvözlök mindenkit. Nem tudom, ki ismer engem. De van, aki nem, de jó. Legalább tudok valami újat mondani, mert akkor meghívnak engem egy előadásra. Igazából én mindig a saját tapasztalataimból merítek. Mert soha nem gondolom azt, hogy én mondom a csak is igazat, viszont amit mondok, az igaz, hiszen ez nálam működött, és nekem az életemet megváltoztatta majd az, amiről fogok beszélni. De nem biztos, hogy mindenkinek ez az útja. Viszont most már 6 éve járom ezt az utat, és azt gondolom, hogy nem nagyon elég a két kezem, még a lábaim se, ahhoz megszámolni, hogy hány embernek az életét segítettem jobbá tenni. És tulajdonképpen számomra, amit teszek, az egy misszió. És amikor elindultam ezen az úton, soha nem gondoltam volna, hogy ez lesz, és még ki tudja, hogy hol fog véget érni, remélem minél később. És igazából az előadásomnak a címét, hát én választottam ki, azt adtam neki, hogy gyógyító ízek a test, lélek és szellem tükrében. Bármiről beszélek, soha nem tudom azt mondani, hogy a testem így, a testem úgy. Mert amikor a testről beszélek, elválaszthatatlan attól a két dologtól, hogy ott van még a lélek, tulajdonképpen aki én vagyok ebben a testben, és ott van még a szellemem, ugye az a szikra, ami fejleszt, működtet, éltet. Szóval holisztikus gyógyítóként is dolgozom már, a holisztikusság pedig biztos tudjátok azt jelenti, hogy ezt a hármat vesszük alapul, bármiről is beszélünk, bármilyen gyógyításról, táplálkozásról beszélünk, nem a testemet etetem. Ezzel egyetértetek? Nem tudom csak a testre korlátozni. És a gyógyító ízek, azt azért adtam neki, most nem az édes, keserű, sós, fanyar és savanyúról fogok beszélni, mert szerintem arról nem tudom, hogy volt-e már itt előadás, de lehet, hogy igen. Hanem azokról az ízekről, amik az én életembe bekerültek. És ez nem csak édes, hanem néha fanyar, néha keserű és sós, de összességében véve ennek mindnek ott kell lenni az életünkbe, ahhoz, hogy boldogok legyünk. Ki az, aki boldog? Közületek. Jaj, kedvenc szerelmes párom. Igen, még egyszer? Jó, ezért interaktív előadás lesz, szóval nagyon szeretném, hogyha bekapcsolódnátok, mert azt gondolom, hogy egymástól is tudunk tanulni, és én ilyen kíváncsi lény vagyok. Ez nagyon jó, és szerintetek a boldogság az olyan pillanat, vagy ez egy ilyen huzamosabb ideig is elérhető dolog? Huzamosabb ideig, az lenne a lényeg, igaz? És ehhez azt mondják, például a védikus irodalom is azt mondja, hogy ehhez kell ez a nektár, ez a amritának hívják, ez az íz, nektár az élethez. És én azt gondolom, hogy azért teremtett minket így a Jóisten, hogy vannak ízlelő bimbóink, hogy ez egyfajta akár örömet okozzon, és egyfajta, mit még? Mit okozhat még az, hogy van ízlelő bimbónk? Szerintem egyfajta tudatosságot is okozhat, hogy milyen ízeket eszünk, mikor, és egyáltalán én nem vagyok annak a híve, hogy együnk olyat, ami egészséges, de ne legyen íze. Ki ért egyet ezzel? Szóval nálam az egészség nem ott kezdődik, hogy ilyen ízetlen salátákat eszünk, hanem nálam az egészség az testlélek szintén kezdődik, és ennek egy nagyon-nagyon fontos része az, hogy mit eszek. Még az is fontos néha, hogy mikor eszem. Honnan származik, amit eszek. Szóval nagyon-nagyon összetett ez. De azt is mondhatom, hogy mi az, hogy egészség. Tegyük már össze akkor, hogyha gyógyításról beszélünk, ugye. Azt mondják, hogy irdatlanul fejlett ez a civilizáció. És én meg azt látom, hogy visszafelé fejlődünk, és azt látom, hogy minél, itt van orvos is köztem, tudom, de hogy az orvostudomány minél jobban fejlődik, annál több beteg ember lesz. Ez hogy van? Tehát valamit nem csinálunk jól, igaz? Szerintem. Szóval mi az, hogy egészség? Ki az egészséges ember közületek? Ki az, aki felmeri tenni a kezét, hogy ő egészséges? És miből gondoljátok, hogy azok vagytok?
Jó a közérzet.
Jó a közérzet. Energikus vagy. Ti? Ugyanez. Nincsen testi fájdalom.
Ja, nincs korlátozás.
Nincs korlátozás, ez nagyon jó. Tehát bármit megtehetsz, és azt úgy energikusan teszed.
Igen, ez ilyenek a sportot, vagy akár.
Én azt mondom, hogy én az egészséges életmódot képviselem, de nem mindig mondom azt magamról, hogy egészséges vagyok, mert vannak olyan napok, amikor nem tudom, az immunrendszer az egy kicsit úgy visszaesik, szóval, hogy az egészség se egy ilyen huzamosabb ideig tartó dolog, hanem szerintem ugyanúgy vagyunk, mint a boldogsággal, hogy vannak ilyen, hát próbálunk és törekszünk arra, hogy egészségesek legyünk, igaz? Én azt gondoltam 6 évvel ezelőtt, hogy én nagyon egészséges vagyok. Én le akartam fogyni, és végig csináltam egy ilyen fehérjekúrát. Ki csinált már egy ilyen fehérjekúrát? Ugye? Hát nem tudom, kinek mi lett az eredménye, nekem az lett, hogy fél évre ki voltam ütve, egy olyan szintű betegség halmazba kerültem, és egy olyan szintű ilyen immunrendszer gyengeségbe, hogy nagyon nehéz volt kimászni belőle, mégis nagyon hálás vagyok, hogy ez megtörtént, mert nagyon sokat tanultam magamról, és muszáj volt változtatnom. A mai társadalom az egészségfogalmát úgy határozza meg, hogy a test, lélek, szellem egyensúlya egy jó közérzeti állapottal. Szóval úgy nagyjából úgy jól összeraktuk. Én mégis azt gondolom, hogy az egészségfogalmát nem lehet csak így egy általánosan, hanem mindenkinek más jelent. Mindenkinek más jelent. Aki tudatosabban gondolkozik, és aki figyeli önmagát, az lehet, hogy azt mondaná, ha nem figyelni magát, hogy igen, egészséges vagyok, de ha egy-egy ételtől mondjuk egy kicsit szúr, egy kicsit puffad, nem tudom, van-e köztetek olyan, aki tudatosan figyel erre? Van? Tök jó. Mert azt gondolom, hogy az önismeretnek ugye minden erről szól, ismerd meg önmagad. Tehát még nem ismered meg önmagad, nem tudsz semmit sem megismerni. Én azt gondolom. Először nekünk kell rendben lenni. És hogyha hiába lépek spirituális útra, hogyha a testem nincs rendben, és a lelkem szellemem megy be, akkor ott fogok ülni, jógi pózban meditálva, és de fáj itt, meg ott, meg amott. És ki tud meditálni úgy, hogy fáj valamilyen, vagy éppen puffad. Igaz? Tehát nagyon nehéz a lelki útra térni úgy, hogy nem vagyunk rendben. És nekem a rendben levés az ez a 3 pillér. Én nem hoztam most ilyen kivetítést, meg semmit, mert azt gondolom, hogy ezt mindenki el tudja magának képzelni, hogy ez hogy is helyezkedik el az életében, és mire fektet nagy hangsúlyt. Amikor nekem ez a betegség, ez a fehérje diéta, ez a ketogén, vagy nem tudom, Atkins, vagy nem tudom, hogy ismeritek, tehát akkor én még ilyen szárnyasokat, meg ilyesmit ettem. Én egyébként most már 10 éve vagyok vegetárián, és 6 éve vegán, tehát azt jelenti, hogy 6. éve, hogy nem fogyasztok semmiféle állati eredetű táplálékot. De amikor, hát igen, ezt a fehér diétát végigcsináltam, akkor nagyon sok volt tojás, túró, nem tudom, miket mondanak még, újkamel, csirkemel, meg ilyen hülyeségek, és hát bizony el kellett jutnom oda, hogy változzak. És képzeljétek el, hogy ez a betegség milyen érdekes, hogy nem csak fizikai leépülést hozott, hanem depressziós lettem. Remélem minél kevesebben ismeritek ezt az érzést itt. Ez egy nagyon-nagyon rossz érzés, és a depresszióval nálam párosult egy pánik betegség is. Nem tudom, hogy mond-e valamit. Ez az állandó félelem. És félelem a haláltól, félelem az emberektől, félelem a jövőtől, tök mindennyitől féltem. És ott voltam egy ilyen sötét labirintusban, és én azt hittem előtte, hogy én egészséges vagyok. És azt hittem, hogy ez a dolog, amit én csinálok, én pénzügyi tanácsadóként dolgoztam egy cégnél, igazgatóként, és 40 embert vezettem, és nagyon szép karriert futottam be. Az kérdés, hogy ez boldoggá tette vagy sem, de nagyon jól kerestem, és innentől kezdve ugye elhitettük magunkkal, hogy igen, az én helyemen vagyok, és nagyon szuper. Csak hát az élet ugye hozott egy ilyet, hogy hát mégiscsak állj meg. Na most fél évre ütött ki, és ez a depresszió, pánikbetegség, tüdőgyulladás, ami nem gyógyult, és hát ilyenkor valahol helyre kellene magunkat rakni. Én küzdöttem, én tényleg küzdöttem, de nem a betegség ellen, hanem magam ellen. Hogy már pedig nekem mennem kell dolgozni, és az lett az eredménye, hogy tudjátok, hogyha valaki nem megy be dolgozni, akkor elveszíti a pénzét, elveszíti az embereit, és elveszítettem én is mindent. És amikor elveszítesz mindent, az a kegyelem. Az egy olyan kegyelem, amit hát most nem azt mondom, hogy mindenkinek kívánok, hogy éljen meg, mert szerintem lehet változtatni úgy is, hogy nem veszítesz el semmit, de úgy látszik, én a jelekre nem figyeltem akkor, és nekem egyetlen egy esélyem volt, hogy mindenem elmenjen tőlem. És ez mit jelent vajon? Ez egyfajta halál. Lehetett volna fizikai is szerintem, hogyha úgy túlságosan belemegyek, és hogy jöttem ki belőle, hát ez egy nagyon hosszú folyamat volt. Minden esetre az első dolog, ami volt, hogy egy kicsit magammal foglalkozzak. Hogy egy kicsit magammal foglalkozzak. És nem azzal, aki szeretett volna sok pénzt keresni, szeretett volna karrierbe futni, hanem azzal a valakivel, akiről én nem nagyon tudtam, hogy itt van belül. Ezt mondom nektek valamit? És nem tudom, kinek jött már ez életébe. És elkezdtem ezt az embert szeretni. De ez nagyon nehezen ment. Ez nagyon sok segítséggel ment. Az édesanyám és egy-két ilyen tanítás segített nekem ebben. És amikor elkezdtem magamat meglátni a tükörben, akkor nagyon sok minden történt. Az szinte olyan volt, mintha ezt úgy mondják, nem tudom, a Wayne Dyer ki ismeri, ő egy ilyen spirituális tanító, most halt meg egyébként, de nagyon sokat adott a világnak. És ő azt mondta, hogy minden ember életében kell lenni egy kvantum pillanatnak. És ez a kvantum pillanat, ez az, amikor felébredsz. Amikor felébredsz. És én nagyon lassan ébredtem. Nagyon lassan ébredtem, és nem is tudom, hogy igazából pillanat volt-e, vagy egy ilyen több hónap. Még így kihínoztam magam, és szenvedtem, és féltem. Ezt most így tudom, ez már egy könnyű elmondani, de szörnyű volt, szörnyű. Nem tudom, ha valaki félt valaha, hogy igazán, és huzamosabb ideig, és még attól is félt, hogy kimenjen a házból, akkor azt gondolom, hogy ő tudja, hogy miről beszélek. És lassan elkezdett bennem derengeni valami, és levettem egy... Vannak olyan könyveitek a polcon, amit kaptatok valakitől, de még soha nem olvastatok el, és nem tudjátok, hogy milyen nyúltok hozzá, de nem olvastátok el. Vannak ilyenek? Miért vannak ezek a könyvek ott? Szerintem azért vannak, hogy egyszer, valamikor oda fogsz nyúlni érte. És nekem volt egy ilyen könyv a polcomon, hogy az azonnali megvilágosodás kulcsa. Ez olyan viccesnek hangzott, mert hogy azért volt valami fogalmam a megvilágosodásról, egy eléggé spirituális indítatású, vagy úton lévő családból származom, szüleim 25 éve vegetáriánusok, én voltam az egyetlen, aki nem, és igazából soha nem erőltették, de mindegy, tehát az a lényeg, hogy olvastam ilyen könyveket, de ez olyan, nem tudom, egyszerűen oda kellett nyúlni érte, és le kellett azt a könyvet onnan venni. és elkezdtem olvasni, és szó sem volt, hogy mit kell csinálni a megvilágosodással kapcsolatban, pedig olyan jó lett volna, hogyha így, ilyen útmutatást, hogy egyes, húny be a szemed, kedves. De nem így történt, hanem abban a könyvben igazából le volt írva az, hogy mi történik a Föld bolygónkkal most. És le volt írva az is, hogy ilyen kis... valaki olvasta ezt a könyvet? Azonnal a megvilágosodás kulcsnak. És le volt írva egy hölgyét, egyébként Ching Hai mester, nem tudom, ez mondta valamit, ilyen legfelsőbb mester, ilyen béke nagykövet a hölgy, és megy mindenhova, ilyen ENSZ konferenciákra, mindenhova előadni. És valahogy képzeljétek el, hogy úgy került hozzám a könyvem, hogy emlékszem rá, hogy amivel a nagy cégnél dolgoztam, ahol nagyon szép karriert futottam be, és valaki a portára letette a cégnél. És rá volt írva a nevem, és a portás mondta, hogy ez neked jött ez a könyv, esküszöm, így történt. De 5 évig, vagy még lehet, hogy annál is tovább, ott volt a polcomon, és soha nem nyúltam hozzá addig a pillanatig. És a könyvben olyan döbbenetes dolgok voltak leírva, hogy mondjuk 1 kg hús előállításához 30 ezer gallon vízre van szükség. És hogy azért éheznek a gyerekek Afrikában, mert azokon a termőterületeken, ahol egyébként rizst és gabonát és mindenféle élelmiszer termelnék, gyertek be nyugodtan, nyugodtan jöjjenek be, nem zavarnak. Azokon a termőterületeken vajon mit termelnek helyette? Gabonát. De kinek? Takarmány. Így van. Tehát takarmány, szóját, meg ilyeneket termelnek a nagyüzemi gazdaságokhoz, az állatoknak. És az a helyzet, hogy van egy földünk, és nincs más. Tehát, hogy egyszer, ha minden termőterületet bevetnek takarmányon az állatoknak, akkor hova kell nyúlni ahhoz, hogy termőterület legyen? Hova? Az erdőkhöz kell nyúlni, és ezt már sajnos meg is tették, és én addig a pillanatig én ezekkel nem, igazából nem voltam tisztában. Tehát olyan volt, mintha aludtam volna, olyan volt, mintha lett volna egy ilyen fátyol a szemem előtt, és így a könyvet kinyitottam, és így a fátyol így kijött. És egyszerűen így megláttam azt, hogy itt mi zajlik, és nagyon szépen le volt írva. Tehát igazából egy ilyen statisztikai adatokra volt építve az, és le volt írva az, hogy mondjuk egészségügyileg, mondjuk a tejfogyasztás, vagy a húsfogyasztás milyen környezeti szennyezéssel jár, utána le volt írva az is, hogy nekem milyen szennyezéssel jár. De nagyon döbbenetes volt, tehát így nagyon szépen fel volt. Igazából akár egy propagandakönyv is lehetett volna, de nem az volt. És minden arra buzdított, hogy én most álljak le ezekkel a hús termékekkel. Nem volt nehéz. Azért nem volt nehéz, jó, vegetáriás családból jövök, tehát ez biztos, hogy egy nagy előny volt, de szerettem az anyukám főztéjét, de szerettem a csirkecombot is, tehát igazából megettem ezt is, megettem azt is, de akkor, amikor ezt a ketogén diétát végigcsináltam, beteg lettem, lement minden, és akkor, amikor megtaláltam ezt a könyvet, és le volt írva, hogy miért nem kéne ezt tennem, na akkor összeállt a kép. Talán ez volt az én kvantum pillanatom. Ez volt az a pillanat, amikor számomra minden megváltozott, és olyan szinten megváltozott, itt vannak még székek, szóval le lehet ülni, hátrébb megyek, jó? És olyan szinten megváltozott, hogy most itt állhatok fantasztikus emberek előtt, és mesélhetek, de onnantól azért elég hosszú út volt még. És nem tudtam, hogy szeretek enni. Nem tudtam, hogy szeretek enni, mindaddig, míg nem lettem vegán. Nagyon hihetetlen ez, de én voltam ez a tipikus kislány, akit csúfoltak az óvodátok, ez az iskoláik, hogy ilyen vékony, és ilyen őzikének csúfoltak a lábaim, mint hogy olyan vékonyak, és hát később ez nem így volt, mert hogy mit is mondtam, miért kezdtem el a ketogén diétát?
Fogyó.
Hogy fogyókúra? Aha. Szóval ez azért megváltozott, és nálam a főzés az abban merült ki, hogy semmiben. Nem főztem, nem szerettem főzni, és anyukám mai napig azt mondja, hogyha neki valaki azt mondta volna, hogy szakács ezt a lányából, ő körbe röhögít. Tehát, hogy én voltam az a kislány, én egy faluban nőttem föl, egy 500 lelket számoló kis faluban, Borsod megyében, úgyhogy gondolhatjátok, úgy telt el a napunk, ahogy kim voltunk a pusztában, vagy a tóparton, vagy az erdőben, ilyen mezitlábas kislányként fiúkkal fotiztam, és nem tudom, tehát mindent csináltam, de hogy a konyhába, és akkor megpróbáltam megmutatni nekem, hogy kislányom azért, hát kislány vagy, gyere már be, akkor nem, én nem. És most vegán szakács vagyok. Ja. És itt az íz, szóval, hogy valahogy szerintem, hogyha az élet ízét megtalálod, akkor na most ez nem azt jelenti, hogy halmozod az élvezeteket és a szenvedélyeket és mindent, hanem amikor igazából meglátod önmagad. És ahogy elhagytam a húst, innentől kezdve, ugyanis a könyvet befejeztem, az azonnali megvilágosítás kulcsát, és onnantól kezdve én nem voltam képes húst enni. Nem. A tojást, a tejterméket ettem, mert abszolút nem tudtam, hogy mi a baj vele. Nem tudtam, hogy hát azzal nem kell bántani az állatot. Kell bántani az állatot a tejért, meg a tojásáért? Ki mondja azt, hogy igen, ki mondja azt, hogy nem, nagyon kíváncsi vagyok.
Igen.
Igen. Hangosan, igen.
Igen.
Nem? Hányan van, nem? Aha. De kell bántani. Ezt később tanultam meg, és nagyon bántják érte. Például itt ugye a krisnatudatúak, ugye most itt vagyunk, úgyhogy beszélhetünk erről nyugodtan, ők lassan már vegánok lesznek mindannyian, kivéve ugye a krisnavölgyi tehenek tejéből származó ételeket eszik, és amúgy elutasítják a tejtermékeket, mert ők is tudják, hogy ez erőszakból származik. Erről, tehát nem erről tartok előadást, de ha gondoljátok, majd csinálunk ilyen végén ilyen kérdésfeleletet, és akkor meg lehet kérdezni.
Otthon körülmények között nem minden vagy
nem úgy, ott nem, személy. De most itt a nagy üzem, tehát amikor nem tudom hányan járnak naponta a Tesco-ba, vagy az Aldi-ba, vagy a Lidl-be, vagy nem tudom, de nagyon kevesen veszik az otthoni körülmények között tartott tehének a tejét nagyvárosokban, vagy kisvárosokban, nem? Tehát mindenki azt mondja, de én csak háztáj, tehát annyi háztáj a világon nincsen. Jó? Tehát nincs. Én is az voltam, aki onnan vette le a tejet, bár hát tejet nem hiszem 20 éve, szóval akkor inkább azt mondjam, a joghurtot, a túrót, a krémtúrót, ezt aztán azt. Szóval, most kicsit elkanyarodtam, de ebből ez mind-mind összefügg. Elveszteni önmagadat, megtalálni önmagadat, és hát, hogy hogy találtam meg ezeket az ízeket, ezt az édeset, a savanyút, a keserűt, szóval ezeket úgy találtam meg, hogy hiányoztak azért azok az ízek, amikor vegetáriánus lettem, ezek a fűszeresebb ízek, de akkor még nem, tehát akkor még engem nem érdekelt. És aztán, hogy elvesztettem mindent, eldöntöttem, hogy kimegyek külföldre, és ott fogok élni, és teljesen más körülmények között éltem, mint mondjuk most, vagy előtte. Varsóban kezdtem el élni, és megszületett a gyermekem. És ott volt a másik kvantum pillanatom, azt hiszem, amikor édesanyává váltam, most 7 éves már a fiam, és amikor édesanyává váltam, és őt már hozzá kellett táplálni, akkor jött a másik váltás nekem, hogy mit adjak a gyereknek enni. Hogy oké, hogy én egészségesen, én azt hittem, hogy egészségesen tartom magam, tényleg így jól voltam, vegetáriánusként éltem, hát ki kellett állni ugye minden ilyes, milyen támadásokat és minden, nyilván nem a családomtól, tehát a szerencsés volt, mert nagyon sokaknak már a családja az első gátja ebben az életmódváltásban, nekem abszolút támogattak, tehát ennyit mondtak, hogy tudtuk, hogy te is az leszel, de annyira jó volt, hogy soha nem forszíroztak, tehát soha nem éreztem magam azt, hogy hú, én most nem tudom, fekete bárány vagyok, vagy valami. És amikor ő megszületett, és én elkezdtem írni róla, tehát hogy nem ételekről, hanem elkezdtem a fiamról írni, a külföldön voltam, egyedül voltam, tulajdonképpen egész nap, egy kis síró csecsemővel voltam, szóval ezt nem tudom, aki tudja, az tudja, hogy milyen, hogy szinte így megszűnsz létezni. Na, akkor volt a második megszűnésem, amikor gyereket születik, amikor azt tudod, mit kell csinálni vele, de egy ember, akiről gondoskodnod kell. És igazából akkor jött a másik, hogy oké, de mit kelljen neki adni, mit adjak neki? Én vegetáriánus vagyok, az apja vegetáriánus. Hát, Csak nem adok hús neki, hát, ha már ide érkezett, nem. Tehát én azt gondolom, hogy lehet bírálni egy vegetáriánosan táplálkozó, vagyis tápláló szülőt, de igazából, ha a gyermek egy ilyen közeget választott, akkor nem hiszem, hogy az lenne meggyőződés szerint nem eszek húst, és akkor még nem az volt, hogy az állatok, hanem akkor még csak az egészségem miatt. Jó, persze, tudtam, hogy ezért, tehát leírták statisztikában, de nem volt bennem erős az etikai oldal. Igazából magamat kellett akkor még csak rendbe raknom, akkor még itt tartottam. És amikor ő megszületett, akkor arra gondoltam, hogy jó, hát egyszer majd eljön a táplálás, elkezdtem, és nyilván nem adtam neki húst, tehát nem adtunk neki húst, viszont minden más. Na de mi az, hogy minden más? Én, aki sose főztem, én, aki nem tudom, tehát nem érdekelt a konyha, és semmi nem érdekelt, ott volt egy gyermek, akit táplálni kellett. Ez egy nagyon-nagyon jó dolog volt, mert elkezdtem olvasni utána. Magyarországon nagyon kevés irodalom volt még ilyen 5-6 évvel ezelőtt erről. Most már azt mondom, hogy egy egész éves paletta van, de akkor még nagyon kevés volt. És egyre többet kutattam, de nem csak a gyerekekkel kapcsolatban, hanem mindennel. Tehát egyszerűen így megtaláltak. És képzeljétek el, találkoztam valakivel, aki azt mondta, hogy ő vegán. Aki vegán. És akkor így mondtam, hogy az mi? Hát az, hogy nem eszek állateredetű élelmiszereket, és de hát mondom, miért nem eszel? Mi van ezzel? És összekapcsolt 200 darab vegánnal a világ minden tájáról, a Facebookkal, mert akkor azt hiszem ilyen Magyarországra mikor jön be? 2006, 7, ugye? Azt hiszem valahogy úgy. És ez pont akkor történt. Tehát az ilyen, hogy social media, az ilyen szó sem volt erről. Tehát gondolhatjátok, hogy lehetett megosztani az információt, egyedül a blogok voltak erre alkalmasok. És elkezdtem egyébként írni egy blogot olyan ételekről, amit a fiamnak készítek. Egy ilyen vegetáriánus gyerekeknek szóló blog, ez a Csemeteledel volt annak idején. És nagyon nem vált sikere lett egyébként. Tehát azért nem vált, mert azt gondoltam, hogy Magyarország még nem igazán kész arra, hogy a gyermekeiket mondjuk vegetáriánusan táplálja, és nem olyan szinten, hogy paradicsomos tésztát ad nekik minden nap, hanem úgy, hogy tényleg tudatosan, tehát ugyanúgy a gabonákat belépíti, a hüvelyeseket, akkor még ugye a tejtermékeket és a többi és a többi. És én ezt így csináltam, és komolyan is gondoltam. És tudjátok, milyen az, amikor csinálsz valamit, nem tudod, hogy jó lehet, de aztán jó lesz, és utána kapsz visszacsatolásokat, akkor nyilvánvalóan egyre azt érzed, hogy igen, jó az, amit csinálsz. Tehát visszacsatolás nélkül szerintem nagyon el vagyunk veszve. Muszáj, hogy kapcsolódjunk másokkal, akik hasonlóan gondolkoznak. És szerintem itt van a kutya elásva, itt van mindennek a lényege, hogy legyenek. Nyilván nekem Varsóban nagyon nehéz volt személyes kapcsolatot kialakítani, de volt ott egy-két magyar lány egyébként, aki ugyanúgy anyuka volt, és ők jöttek hozzám ezeket az ételeket kóstolni, már akkor. És szóval összekapcsoltam ezzel a 200, több mint 200 vegánnal, és a Facebook, mi ez az, ami megy mindig, ami görget, üzenőfalam, az ilyen csak vegán. Amikor tudjátok, így ilyen megfordul minden, és nem azokat látod, ezeket a jaj, meg nem tudom, milyen kaja, meg olyan, hanem így megfordult, és akkor láttam, hogy valaki növényi tejet készít, valaki smoothie-t készít, úristen, mondom, mi az a szöld benne, mi az a szörnyűség, spenóti, Jézusom, mert én nem teszem össze, és akkor írtam nekik, hogy de hát ez hogy lehet, és ti honnan kapjátok a protein? És aztán láttam olyanokat, akik ilyen erőtől duzzadó, nem öregedő, gyönyörű, vegánok voltak, ezt mindig elmondom, van egy ilyen fiú, hogy Markus Patrik, keresetek majd, nem most, majd kimentek innen. Markus Patrik, és ő egy ilyen külföldi vegán srác volt, aki 12 éve vegán volt, és 4 éve nyers vegán, és Costa Ricára ment, és ott kezdte el termeszteni saját magának ezeket a élelmiszereit, és csinált YouTube-os videókat, és én így néztem őket a párjával, aki egyébként 12 éve idősebb volt, de fiatalabbnak nézett ki, mint én akkor. És egy gyönyörű páros, és azt mondtam, hát ha ez a vegán, akkor én is azt mondtam. Igen, és azt gondoltam, hogy tényleg az leszek, és ez már egy ilyen nagyon-nagyon gyorsan jött nálam, egy ilyen pár hónap lezajlása volt, hogy elkezdtem zöld smoothie-kat készíteni, akkor megtapasztaltam azokat az ízeket, amit soha életemben. Tehát azt gondolom, amikor életed első ilyen green smoothie-t így összerakod, tudjátok, ez a banán, mondjuk alma, és van benne nyers penót, vagy nyers valamilyen zöld leveles, ezeket nyugodtan lehet keverni, akkor olyan ízvilágot kaptam, mint hogyha, tudjátok milyen volt, mint hogyha az életet ittam volna, és azt érezte az ember, hogy ez most így bérré válik, nem? Valaki, aki ezzel kezdi a napját, én azóta is azt mondom, hogy ilyen 90%-ban ezzel, egy ilyen vérré vált, érzed, szinte látod, hogy minden be fog épülni. Minden, ami abban van, az nem jön ki, az beépül. És elkezdtem ezeket, és akkor mondom, jó, vegán. Megnéztem ezeket a videókat, megnéztem az Earthlings filmet, nem tudom, valaki látta a Földlapok című film. Kötelezően ajánlott minden élőlénynek. Earthlings, Földlapok egyébként a magyar felirattal meg lehet találni. És talán még itt sem volt ez a gasztronómia és az ízek iránti érzésem, hanem egyszerűen én egyébként egy olyan típusú ember vagyok, valamire így rákapok, és én le akarok a mélyéig ásni. Én tudni akarok mindent róla. Nem sok minden érdekel, de ami igazán érdekel, annak így lehet. Tehát ott nem tudok szalmanánk lenni, amikor az életemről van szó, amikor a jövőmről van szó, a gyerekem jövőjéről, és a gyerekemnek is adtam a zöld smoothie-t. És a gyerekem így nyújt érte. Semmi más nem evett, nagyon rossz evő volt, semmi más nem evett, csak a zöld smoothie-t, meg a sushit. a avokádósak, meg ilyesmit, azt nagyon szerette. Szóval, hogy így beindultak a dolgok, és nem tudtam, hogy mi fog történni, és elkezdtem írni, hogy vegán lettem. És Magyarországon, higgyétek el, nagyon nehéz most, mert most már egymást érik még a vegán ételnek is, és ez nagyon jó, de akkor annak idején volt két blogger, aki vegán volt. Tehát nekem a külföldi blogok és a külföldi információkkal tudtam csak valamit kezdeni, és hál' Istennek beszéltem angolul és németül is, és nagyon sok kutatás és nagyon sok olyan blogger volt, akinek be voltak építve ezek a videók, hogy akár hogy lehet ezt azt készíteni, akár azt, hogy mit csinálnak az állatokkal, szóval, hogy nálam az egészségügy, az etikai és hát a hiúság az olyan egyformán volt. Tehát most melyik nő nem hiú? Nyilván én sem szeretnék megöregedni, én is akkor gyermeket szültem, utána megváltozik ilyenkor a test, szerettem volna visszanyerni az alakomat, szerettem volna úgy kinézni, mint a Márkusz Patrikék, és ezért azt mondtam, hogy igen, én ezért hajlandó vagyok, de aztán megnézel egy olyan filmet, ahol tényleg látod, hogy mi a valóság az állatok tartásáról, és aztán rájössz, hogy sokkal fontosabb annál, hogy megoszd ezeket az információkat, mint hogy te magad. Te is nagyon fontos vagy, de neked rendbe kell lenni ahhoz, hogy te tudj segíteni másoknak. Szóval egy nagyon fontos misszió történt ilyenkor az életemben, és az, hogy ha ez nekem ilyen csodálatos, mert hogy az volt. Szóval képzeljétek el, lefogytam olyanra, mint amikor 21 éves voltam, most 37 vagyok. Azóta naptól fogva egy napot sem öregszem, tehát egy napot sem, egy ránc nincs rajtam azóta, már az akkor is ott voltam, mi van most. Nem tudom, energikusabb vagyok, mindent bírok, majd elmondom, hogy miket csinálok egy nap. Nagyon átváltoztat az életemet, és ami a legfontosabbnak tartok, az empátia értése. Szóval, hogy nagyon sokáig önző voltam, nagyon sokáig csak az érdekelt, hogy nekem mi, nekem jár ez, nekem jár az, én ilyen életet szeretnék, én olyan. És amikor így beérkezett ez a sok-sok információ az életemben, akkor egyszerűen azt éreztem, hogy érzek. Hogy érzek. Érzem az embereket, érzem az állatokat, fáj az ő fájdalmuk. És hogy valahogy nekem ezt tudatnom kell, hogy itt mi történik, itt mi folyik, és hogy ez milyen csodálatos. És elkezdtem egy újabb blogot indítani, és hazajöttem egy nyersételkészítő tanfolyamra, akkor az Urbán Valihoz, nem tudom, ki ismeri. Mert hogy én belekóstoltam egy nyersételkészítésbe is, és hazajöttem, és akkor ő azt mondta, hogy Gréta, csinálj videókat. Mondom, milyeneket? Hát ilyen ételkészítőseket, de hova? Hogy csinálj? Mondom, nincsen semmi hozzá. De azt mondja, biztos találsz valakit, akinek van egy kamerája. Hát mondom, Varsóban nem tudom. Aztán biztos, hogy valaki meg tudja vágni, vagy te meg tudod vágni, biztos, hogy van ilyen, hát mondom, nem tudom, olyan nevetségesnek tűnt, hát mondom, én a kamera előtt, és jó, hát kicsit olyasmi, kicsit olyan extrovertált is vagyok, de annyira azért nem, szóval nagyon sokat agyaltam rajta, míg nem a barátom Varsóban mondta, hogy neki van egy kamerája, és neki videót is vesz a kamerája, és ő meg tudja vágni ezeket a videókat, bezárhatok az ajtót köszi. És kimentem a konyhába, és azt mondtam, hogy én átadom. És én ezt úgy fogom átadni, hogy mindenki megnyalja a 10 ujját, mert arra is rá kellett jönni, hogy ezt a fajta életmódot nehéz átadni úgy, hogy a véres képeket raposgatott ki az állatokról. Szóval át lehet, biztos van olyan, de 10-ből 9, aki nem erre vágyik, és nem fog így változni. Ellenben, ha azt mondod neki, hogy van egy csodálatos rakott krumpli receptem, és szalonna van benne, meg kolbász, hát az nincs, de paddizsámból olyan isteni kolbász készítek neked, és ha azt közé töltöd, és leöntöd kókusztejjel, és betolod a sütőbe, fantasztikus lesz. És nekem talán ez a vonal, ami nekem működik. Próbáltam úgy is, hogy mindenféle videókat osztottam meg, nem ment. És volt az, amikor az ízére rájöttem ennek. Az ízére, hogy mi az, amit mások, mivel tudok segíteni, mert tudom, hogyha szalonnás tojást reggelizel, akkor ma már tudom, hogy bedugítja az egész emésztőrendszeredet, leterhel, és nem lesz egészséges, ha ezt sokáig folytatod. De azt tudom, hogy ha zöld smoothie-t reggelizel, akkor idővel kitisztul a tested, és megtámogatod azt a fajta délelőtti salaktalanítást, amit a szervezeted egyébként is elvégez, és akkor egészséges leszel, és lehet, hogy eddig éltél volna eddig, és most plusz eddig fogsz élni. Mindegy, hogy meddig élünk, és mindegy, hogy hogyan. Szerintem annyira nem. Én életmódtanácsadóként is dolgozom már, és nagyon sok beteg emberrel találkozok, és képzétek, volt, aki meg is halt. És nagyon fiatal volt. és egyszerűen későn ébredt. Most nyilván mindenki meg fog halni, tehát ezt nagyon jól tudjuk, de nem mindegy, hogy élünk-e közte, hogy jól, minőségben, hogy abban az egészségben, ebben a testlélek szellem egyensúlyában tudjuk-e tenni a dolgunkat minden nap és nap mint nap. Mert mindenki egy olyan célra született, ami jobbá teszi ezt a világot. Egyszerűen ez a dolgunk. Az, hogy most ez mi, azt mindenkinek magának kell kitalálni. Nekem a Jóisten azt adta, hogy kivitt a konyhába, és azt mondta, hogy nézd meg, mi van a hűtőbe, és csinálj belőle vegán ételt, finom vegán ételt. És nem tudtam addig, hogy van ez a képességem. Nem mondom a magaménak, mert azt mondom, hogy semmi nem a miénk. De az biztos, hogy kaptam valamit, ami által alkottam valamit, ami olyan finom volt, hogy azt mondtam, hogy ez ezerszer finomabb, mint az a rakott krumpli, amiben kolbász és tojás volt. Ez volt talán az első olyan receptem, amilyen, és ez volt az első videóm is, azt hiszem, ha rámentek bárinkebben. Mindegy, valakinek biztos hasznos lesz az is. És így indult el az íz, és rátaláltam, és itt az íz nekem az életízét jelenti, azt a nektárt, ami érdemes volt élni, és nem féltem többet. Jó, egy kicsit féltem, hogy mit fognak mások szólni, de azt mondtam, hogy hát biztos, hogy nem tetszhetek mindenkinek, biztos, hogy nem fog szeretni mindenki, ezt tudni kell. Bármibe kezdesz is, ráadásul egy olyan dologba kezdtem, amit a lakosság, nem tudom, 1%-a fogadott el? Tehát egy ilyen szélmalom harc, még mai napig is egyébként, de azért már jóval könnyebb, és én már azt gondolom, hogy nézzétek meg, hány ember van itt, hány ember van kint, és eszik a fantasztikus vegán, ahimsa ételeket. Szóval valami változott, és talán ezzel tudunk gyógyítani, ezzel tudunk lelket is gyógyítani, ezzel tudunk szellemet is, és testet is gyógyítani. Mert nem egy másképp. Szóval ezeket a recepteket, amiket kaptam a Jóistentől, ezeket kötelességem volt leírni, csak én ezt még nem tudtam. Szóval az első időszak az úgy nézett ki, hogy megyek a papírért, hozom a fecnit, felírom, de közben vers részletek jöttek, képzeljétek el, közben verseket írtam, mert hogy a főzés egy olyan flow élményt okozott, ezt a mostban nevés, nem tudom ezt másképp elmondani, amikor lehet, hogy ilyen, amikor egy festő festi, nem tudok festeni, és nem tudtam, hogy mi történik velem, csak jött egy rím a fejembe a szeretetről, és leírtam, és mondom, csinálok neki egy blogot, oda betettem. És egyszerűen nem tudom, hogy mi történt, ezt tényleg nem tudom nektek így elmondani, és lehet, hogy hihetetlenek tűnik, de ez így történt, hogy kaptam, és leírtam, és lejegyeztem, és először mondom nem, aztán így kiraktam egy képet, és a recept, úgy mondom, basszus a recept. Szóval én nem tudtam. És aztán ott volt egy jegyzetfüzet, és mert úgy volt, hogy jó, akkor kiveszem ezt a kurkumát, és így öntöm. Nem tudom, ki főzi, szóval én nem tudok receptből főzni, soha nem tudtam. És megnéztem a külföldi blogokat, hát rá kellett jönnöm, hogy még Varsóban sem találhatóak az alapanyagok háromnegyede, ami azokban az ételekben van. Jó, akkor mivel helyettesítsük? Szóval én nyírgyökérlisztel, meg konyaklisztel, a mai napig nem dolgozom, mert azt sem tudom, hogy mi. Jó, tudom, de nem vagyok hajlandó, mert tudom, hogy a cittülők közül nem fog elmenni senki nyírgyökérlisztet venni. Ellenben mondjuk kukoricakeményítő mindenkinek van, jó? Tehát, vagy legalább azt ez könnyebb elég, vagy most már tápióba keményítőt. Ezekkel az alapanyagokkal én is folyamatosan dolgozom, és ugye innentől kezdve már eltelt, azt mondom, 5 év. Eltelt 5 év, és amiből a vegánság és a vegán életérzés és ízek és minden meggyógyított, az például egy krónikus arcrőgyulladás, nem tudom kinek van ilyenje, vagy kinek volt. Nekem egész gyerekkoromban elkísért, szóval én nem a torokfájós és a tüdőgyulladásos lány voltam, hanem az arcrőgyulladásos. Szerintem mindenkinek van ilyen tipikus, nekem soha nem fájt a fülem, valakinek meg állandóan begyulladt a füle. Persze itt ugye lelki szinten azért itt most kutakodhatunk a gyerekkorból, hogy vajon ezek miért voltak, és mondjuk a maszk viselése, és nem azt csináld, amit szeret, szóval ezekről tudunk beszélgetni, de ez nálam 2 órás terápia egyénileg. Úgyhogy nagyon sok minden az összetevő, de az biztos, hogy ha a tejterméket még nem ittattam volna kezi életemből, és nem használtam volna, hát volt itt egy tejünk, és most mennyi tejünk van? Szóval mindig azt mondják, hogy és nem hiányzik a tej, meg az íze. Hát mondom, van kókusztej, van zabtej, van, nem tudom, segítsetek, zsizstej, mandulatej, mogyorótej, nem hiányzik az íze, mert kaptam mellé 5-öt helyette. Kaptam 5 olyan ízt, vagy 10-et, ami tudok helyettesíteni. Nem hiányzik a hús? Hát mondom, nem, mert az állatbarátom, a testvérem. Tehát, hogy olyan empátia érzés alakult ki az állatok iránt, hogy egyszerűen mi hiányozna abba, hogy megeszek téged. Tehát számomra az állatevés, az állatfogyasztás kannibalizmus, mert a barátaim is ugyanolyan jogú tagjai ennek a földnek, mint mi vagyunk. és látjátok, menjetek ki, menjetek vízosátok, kóstoljatok meg mindent. Fog valami hiányozni? Hiányzik ebből valami? Nem gondolom. Lehet a tejtől, mit nem tudunk, képzeljétek, még pacalt is tudok csinálni, ha elrontom a szeitán készítést. Tehát egy ilyen gumi is, nem tudom mi, jön belőle. Tehát a búzamost elrontom, tuti pacal lesz előttet. Még azt is, mindent lehet helyettesíteni, és azt mondják, hogy de hát az ősember, hallottuk ezt már, de hát, vagy van ilyen gondolatban? De hát az ősember is lett, igen. Az ősember evett, és valószínűleg az ő evolúciójának a fejlődéséhez szükséges volt megtapasztalni a vadászatot a túlélésért. De azt gondolom, a 21. században melyikünk vadászik most úgy, hogy meglát egy kapirgáló csirkét, megfogja, beleharap, meg megkívánja, széttépi, és szőröstől bőröstől melegen megeszi. Ez lenne a ragadozó típus. Mi persze mindenevők vagyunk, igen, mert az őseink ettek húst. De azt gondolom, hogy ahhoz a fejlődéshez, ami most az emberiség megmentéséhez, illetve ahhoz, hogy jobb életünk legyen, vagy a gyermekeinknek, ahhoz egy kvantumváltásra van szükség. És ez a kvantumváltás ott kezdődne, hogy mit eszünk. Ezt bárhogy is próbálom, tehát nem lesz lassan oxigénünk. Ezt tudjátok? Nem lesz lassan oxigénünk. Tehát olyan szintű emissziós gázokat termelünk. Mi termeli a legnagyobb emissziós gázt? Ezt tudjátok? Ha már itt tartunk. A nagyüzemi állattartás többet termelt, mint összesen az összes közlekedési eszköz a Földön. Gondoltátok volna? 40%-a jön a emissziós gázoknak csak a nagyüzemi állat és tejiparból. Érdemes utána nézni ennek, 40%. Ja, és akkor mi mentene meg minket? Mert hogy levegőt mi termel nekünk? A fák. És mi mit csinálunk? És mi mit csinálunk? Legerőt csinálunk belőle, kipusztítjuk a fákat, és olyan állatokat tenyésztünk rajta, akik metángáz termelnek, ami emissziós gáz, amitől nem kapunk levegőt. Fú, bravo. Szóval rá kellene jönni, hogy az ember nem azért van itt, hogy itt el legyen, meg jól érezze magát, meg egy rákos sejt legyen, hanem azért, hogy tegyen valamit ahhoz, hogy így mehessünk tovább. És szerintem ehhez egy kvantumváltás kéne. Ehhez egy tudatváltás kellene, ehhez egy érzelmi intelligencia kellene, egy érzelmi intelligencia, hogy érezzük át azt, hogy nem tehetjük meg, nincs jogunk hozzá, hogy ezt tegyük. Nincs. Tudod, mihez van jogod? Ahhoz, hogy élj és tedd a dolgod, ehhez van. És azt gondolom, hogy ahhoz, hogy egy újabb evolúciós lépcső legyen, az érzelmeknek kellene az evolúciának megtörténni. Hogy együtt érezzünk. Veled, és az állatokkal, és mindenkivel. Jó? És az a csodálatos ebben, hogyha váltasz, akkor valahogy, nem tudom, biztos nem mindenkinek a vegán az útja. Nekem az volt, és látjátok, szóval nekem működött, de meg lehet próbálni egy-két dolgot szerintem elhagyni. Magatok miatt is, a földanya miatt is, mert a földanya az nem pusztul el, de mi igen. És én nekem van egy gyerekem, és én nem szeretném, hogy ő ilyen világban éljen. Ki akar békét? Tegye fel a kezét, aki békét akar. A béke hol kezdődik? Hol? Hol? Nem hallom. A tányérunkon. Azt tudni, hogy mindenki eszik legalább, hát valaki is szóval csak egyszer egy nap, de mondjuk háromszor azért reggel érdék vacsora. Miért, hogy akarhatnék én békét, hogyha az a valami, ami a tányéromon van, az honnan jön? A halál íze van rajta. Hogy? Nem jobb egy alma? Nem jobb egy körte? Meg kell főzni, meg kell sütni, ki kell belezni, ki kell boncolni, meg kell ölnöm egy almát? A fát meg kell ölnöm egy almáért? Nem. Mennyivel jobb érzés, nem? Mondjuk olyat enni, ami... Tehát mondjuk nem kellett meghalni annak a valaminek, ami a tányéromon van. És szerintetek meg lehet ezt oldani manapság a 21. században? Most nem az eszkimókról beszélek. De meg lehet? Nekünk itt a Kárpát-medencében meg? Nehéz megoldani? Mi a véleményetek? Nehéz ezeket elhagyni? És, tehát nehéz ezt a fajta étkezést, amit mondjuk itt kint láttok, megoldani? Ki vegán itt közületek? Vegetáriás? Nézzétek meg az Earthling filmet. Meg vannak ilyen cikkek, hogy mi a baj a tejjel, Egy ilyesmi. A tej, biztos, hogy ajurvédát tanulok, és fogok is, mert szerintem az nagyon jó. És ott például a tej, az egy nagyon alapvető gyógyító. De nézzük már meg, hogy ez a tej akkor, amikor az ajurvédikus gyógyítást kitalálták, illetve biztos nem találták ki, hanem az mindig is volt, vagy jött valahonnan, valakitől, hogy akkor mondjuk az állatokkal hogyan bántak, és mondjuk hogyan most. Kicsit van különbség közte. Szóval most nem akarok ebbe belemenni, mert biztos nem azért vagytok itt, hogy ezt hallgassátok, de azt gondolom, hogy átnézzük, hogy minek milyen íze van, és mivel lehet helyettesíteni. Átnézzük? Nézzük akkor a tejet. Ugye azt már beszéltük, hogy van az 5-6 fajta tej, növényi tejek. Lehet otthon is készíteni őket. A tejtermékekkel etikai szempontot most kérdezik, ez pedig mondjuk nálam ez fontosabb, de a tejtermékekkel alapvetően az a baj, hogy van benne egy olyan vegyület, hogy kazomorfin. Hallottatok már erről a névről? Kazomorfin, kazein, kazomorfin. Jó. Tehát ez egy ilyen ragasztóanyag és a morfiumhoz hasonlító vegyület, szinte teljesen megegyezik. És ki van sajtfüggő közöttek? Én egy ex-sajtfüggő vagyok. Ex-sajtfüggő, igen. Képzeljétek el, hogy amikor azt mondod, hogy sajtfüggő vagy, az valóban úgy van. Szóval nem is tehet róla, mert hogy amikor a boci megszületik, akkor a tejbe egy olyan, gondoljátok el, hogy a kis bocinak hogyan kell kifejlődni, milyen rövid idő alatt kell, nem tudom, megháromszorozni a testsúlyát, nagyon rövid idő alatt. Tehát van benne ugye egy csomó minden zsír és vitaminok és ásványanyagok, hormonok, milyen hormonok lehetnek, szerintem növekedési hormonok biztos, hogy vannak benne, igaz? És még szerintem ilyen ösztrogén tartalmú vegyület is van benne, és van egy ilyen kazomorfin, és ez azért tette bele a Jóisten, hogy a kisboci biztos, hogy az anyukájához menjen, és onnan szopizza ki a tejet. Jó? Én szoptattam a gyerekemet 2 éves koráig. És azt gondolom, hogy az anyatej az én kisgyermekemnek való. A tehén tej pedig a kisbocinak való, a zsiráf, a mamának teje, a kis zsiráfnak való. Nincsen egyetlen egy olyan állatfaj, aki elvenni a másiknak a tejét. Egyedül mi vagyunk ilyenek. Jó? Hogy ez miért alakul ki, és hogy, ez nem az én dolgom, de az biztos, hogy ha belegondoltok logikailag, akkor szerintem maradjunk. Tehát ilyen erővel a nők lefejhetnék a tejüket, leadhatnák a tejgazdaságnak, és joghurtot, és túrót, és túrólódit, és ilyesmit csinálnak vele. Látjátok? Milyen durva ez. Sőt, volt azt hiszem egy ilyen, Facebookon láttam egyszer egy videót, ahol kínálgatták a tejet az emberekkel ilyen Driendőrbe, ebbe a ilyen osztrák népviseletbe, tudjátok, ilyen kis ilyen tehenészlára, és így kínálgatták a tejet, és akkor így mondták, nagyon félem, és ez milyen, és mondták, anyatej, és pacs, köptek ki, és láttátok volna. De egy tehénét megisztuk, nem? Aláfekszünk, és így kiszívnál bármelyik őtök is? Mert pedig, ha ezt nem teszitek meg, akkor ezt valakinek meg kell tennie helyettetek. És ha nem a háztáji gazdaságról beszélünk, amiről egyre kevesebb van, mert nem éri meg, nem támogatják, és a többi, akkor marad a nagyüzemi, ahol órákon keresztül a bocit elveszik az anyukától. Úgy sír, azt mondta egy állatvédő aktivista, hogy soha életében ennél keservesebb sírás nem hallott, mint amikor a bocit elveszik a tehénmamától. És pár naposan elveszik, és 4 hónapig élnek, mert hogy borjúhús lesz belőle, szóval, hogy addig is nem engedik ki őket, mert nem tudnak ugrándozni, mert ha ugrándoznak, akkor nem lesz olyan puha a húsuk. És egy olyan folyadékot kapnak, étel ugye a tehéntel helyett, ami vasban szegény és hiányos, hogy puhább legyen a húsa a borjúnak. És a mamát pedig rázsatolják egész nap erre a fejőgépre, és tulajdonképpen a kisboci megivott volna 20 liter tejet, és a gazdaságokban pedig ilyen 60 és 80 liter cipolyoznak ki, amitől begyullad a tőgye. És mi történik, ha begyullad valami? Gennyesedik és vérzik. És képzeljétek el, hogy van egy vér és egy gennytartalma, egy megengedett genny és vértartalma az Európai Unióban a tejeknek. És ebből készül minden. És a sajtotok, az pedig az oltóenzim, tehát a kis borjónak a csecsemőpirigyét kiválják, és annak az oltóenziméből készítik a sajtokat. Nem mindenhol, de amit levesztek a polcról, a nagy áruházakban, azokban biztos. Jó, ezt azért jó tudni. De vannak vegán sajtok is, készítek el, és lehet készíteni magukból sajtokat, kesudióból, és ugyanolyan ízű, vagy ha még nem is ugyanolyan, kell, hogy ugyanolyan ízű legyen. Még az sem szerintem. De én receptfejlesztő vagyok, és én azon dolgozom, hogy minden, tehát hogy ne legyen senkinek se hiányérzete, hogyha most kacsát találtam ki, tempekből, egy tempek kacsát, és mindent meg lehet csinálni. Kreativitás kell hozzá, és idő is kell hozzá, hogy az ember a konyhába töltsön, de például a receptjeimet mindig úgy próbáltam megalkotni, illetve nem próbáltam, hogy ez jött, mindig valami ilyen gyors receptek lettek belőle. Kivéve a szejtán készítést, ez egy nagyon nagy macera, és mint az rutin mentesen étkezem, azóta nem is csináltam ilyet. A tofut azt egyszerűbb kivenni a hűtőből és felvárni. Úgyhogy ez nagyon fontos. Ha elhagyjuk a tejtermékeket, illetve a húst, nagyon sok népbetegséget el lehet kerülni, illetve ki lehet. Tehát vannak azért genetikai kódjaink, azt is lehet tudni. Tehát nem mondom azt, hogy mindenki meg fog gyógyulni. Azt sem mondom, hogy egy rákos, hogyha Gerson diétát csinál, meg fog gyógyulni, mert nem. Mert ha az a rákos beteg azt az adott problémát, amiért kialakult és manifesztálódott benne a betegség, nem oldja meg lélekszinten, vissza fog jönni a betegség. Ezt is tudjuk, igaz? Hiába vágják, az orvosok itt vágnak, meg ott vágnak meg. És akkor miért van az, hogy visszajön? Azért, mert lélekszintjén van egy probléma, amit nem oldott el meg. De a Kína tanulmányban, nem tudom, hogy ki ismeri ezt a könyvet, Kína tanulmány, jó? Abban ilyen vastagon a legutóbbi és a leghosszabban vizsgált és a legújabb kutatások, 30 évnek a kutatása benne van. És abban egyértelműen elolvashatjátok, hogy vizsgáltak olyan embereket, több százezer Kínában, olyan tartományokban, amik nagyon civilizáltak voltak, és vizsgáltak olyat, akik nem voltak civilizáltak, és még azt sem tudták, mi az, hogy tehén. Mert hogy nem volt nekik olyan, nem fogyasztanak tejterméket, semmit gabonákon, gyümölcsökön, zöldségeken élnek. És tudjátok, mennyi ideig vizsgálták őket? 30 évig. Onnantól kezdve, hogy megszülettek, egészen 30 éves korúig vizsgálták. És hol volt több rákos betegség és szívési rendszer is szerintetek? A civilizált országokban így van. Tehát azok, akik ezen a puritán ugyan, de vegán, mondhatjuk ezt, hogy vegán diétán éltek, azok majd kicsattantak az egészségtől. Szinte mind. Majd olvassátok el. Akik pedig civilizált országban mindenfélét összeedtek, azok nyilván egy civilizált ország vagy egy részen, egy tartományban nagyobb a stressz is. Tehát a betegségeket nagyon sok minden okozza, de elsősorban a lelki dolgaink. Én legalábbis ebben hiszek, ez az én tapasztalatom, ez nem tudom, hogy egyáltalán hit kérdése vagy tényként kijelenthetjük-e, de mindig a test tökéletesen össze van hangolva, tökéletesen. Elvileg öngyógyító képességekkel rendelkezünk, ezt tudjátok? Tehát, hogy elvileg, ha jól táplálkoznánk, és hogyha azokat a dolgokat tennénk és ennénk, amik nekünk predesztinálva vannak, amik betegek, akkor nem lennénk betegek, még egy kis megfázással. A vírus az itt is van 1000 millió, és ebből csak lehet, hogy egyikünk betegszik meg, akinek gyenge az immunrendszere. Ami miért az? Mert lehet, hogy túlhajszolta magát mondjuk, vagy vannak olyan problémái, amit nem tud megoldani. Jó? Tehát a lélekkel kapcsolatban pedig csak annyi, hogy nekem sem minden pillanatom tökéletesen boldog az életben. Nekem is vannak nehézségeim, attól függetlenül, hogy az utamon vagyok, mert én közben elvégeztem egy természetgyógyász iskolát, életmód tanácsadót, elvégeztem egy séf iskolát, most vegán séf iskolát vezetek, lett egy főzőműsorom, egy könyvet írtam, most írom a második könyvemet, meg a regényemet, és nagyon sok mindent csinálok, tanítok, iskolákba járok, átadni azt az alapokat, tényleg csak a gyerekeknek az alapokat, hogy készül egy zöld turmix, vagy hogyan tud, nem tudom, tofuból készíteni egy túrókrémet magának, tényleg ezeket az alapokat tanítom meg, de ez egy misszió,
igen? Elnézést a Facebookon, vagy felcsoldást.
Stör Gréta, ikezet nélkül, vagy Gréta Störösznek fordítva minden ikezet nélkül. Szóval, hogy az utamon vagyok, és ennek ellenére én is vagyok beteg. Mert lehet, hogy túl sokat vállalok, lehet, hogy többet mondok igen, mint mondjuk nemet. Néha nemet is kell tudni mondani, de hát nem nagyon megy. Lehet, hogy vannak ilyen energia hullámzások az univerzumban, amik hatnak rá. Nem tudom, ki hisz ebbe, vagy ki nem, de szerintem a holdállások, a csillagállások, az, hogy életünk hanyadik évébe léptünk, vannak ilyen eleve elrendelt dolgok. Szóval szerintem vagyunk itt, és akkor van egy cél, és vagy így mész, de én nem ismerek olyan embert, aki így megy, vagy így. Így. És akkor vannak ilyen pontok, amiket elérünk. De azokat a checkpointokat, hogy hogy érjük el, az szerintem csak rajta múlik. És én szeretném minél egyenesebben az egyet. Meg hogy álmodni kell. Szóval az élet ízéhez, a gyógyuláshoz, én most a lélek gyógyulásáról beszélek, ahhoz csak olyat kéne csinálnunk, amit szeretünk, nem? Vagy ami jó másoknak is, vagy hasznos, mert engem abszolút nem tett boldoggá az, hogy nagyon jól kerestem, és elismert mindenki, hogy fú, de jó igazgatónő vagy, vagy nem tudom, nem ismertem mindenki, mert nyilván mindig beszél, aki nem. De most, hogy itt állhatok, elégedett vagyok. És hogy így néztek rám, és valami átment, ha csak egy mondat is, biztos vagyok benne, hogy már megértem a felkelni.
Hát ennyi fért bele ebbe a mai műsorba. Köszönöm szépen a figyelmüket. Góranga! What about the me and I? Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.